Folytatódik az Inforádió heti külpolitikai összefoglalója, a felelős szerkesztő Fekete Szalóki Zoltán, a mikrofonnál továbbra is Kocsonya Zoltán. Műsorunk folytatásában először arról lesz szó, hogy kiterjesztik az antiszemitizmus büntetőjogi kategóriáját az anticionizmusra Franciaországban, jelentette be Emmanuel Macron, francia államfő, így a jövőben illegális lesz Izrael állam létjogosultságának megkérdőjelezése.
Több ezer torokból harsogott keddeste Párizs utcáin a La Marseillaise, Franciaország nemzeti himnusza. 70 francia városban több tízezer demonstráló emelte fel hangját az utóbbi években elharapódzó antiszemitizmus ellen. Óriási port kavart ugyanis a hétvégén egy videófelvétel, amelyen Alain Finkielkraut zsidó származású filozófust ért fizikai és verbális támadás látható. Olaj volt a tűzre, hogy hétfőről keddre virradóan egy Strasbourghoz közeli zsidó temetőben több tucat sírkőre festettek ismeretlenek náci szimbólumokat és zsidó ellenes üzeneteket. Az izraelita sírkertet kedden Emmanuel Macron francia államfő is felkereste. Azt mondta, az antiszemitizmusnak a II. Világháború óta példátlan megerősödése tapasztalható Franciaországban és Európában. Később a franciaországi zsidó intézmények tanácsa előtt mondott beszédében átfogó antiszemitizmus ellenes programot hirdetett meg. Kijelentette, a jövőben már nem csupán a zsidó ellenes, de az anticionista kijelentéseket is tiltani fogja a büntetőtörvénykönyv, tehát illegálissá tenné Izrael állam létjogosultságának megkérdőjelezését. Az anticionizmus valójában az antiszemitizmus egy modern formája. Ezért is erősítem meg, hogy a kormány előterjeszti az antiszemitizmusnak a Nemzetközi Holokauszt Emlékezet Szövetség által meghatározott definícióját, mondta Emmanuel Macron francia államfő. Hozzátette, a törvénymódosítás hatékonyabbá tenné az interneten gombamód szaporodó zsidó ellenes gyűlöletbeszéd kiszűrését. A törvény világos lépéseket fogalmaz meg, amelyek lehetővé teszik a gyűlölködő tartalmak gyors eltávolítását, valamint különféle módszerek alkalmazását annak érdekében, hogy felfedjük az elkövetők személyazonosságát. Lehetőséget teremt továbbá arra, hogy felelősségre vonjuk a közösségi média a felületeket, jelentette be Emmanuel Macron. A francia belügyminisztérium tájékoztatása szerint a 2017-ben történt 311 antiszemita incidenshez képest 2018-ban 541-re emelkedett az ilyen esetek száma. Ezek közül 183 tetleges cselekmény, egy emberölés, a többi 358 pedig fenyegetés volt. Kránic Péter Pál, Inforádió 88,1.
Kaotikus állapotokat eredményezhetnek az előrehozott áprilisi választások a spanyol parlamentben, mondta az Inforádiónak Lénárt András, a Szegedi Tudományegyetem adjunktusa. Hozzátette, a radikális jobboldal feltűnésével jelentősen átrendeződik a politika Spanyolországban, ami hatással lesz az európai parlamenti választásokra is. Kránic Péter Pál kérdezte Lénárt Andrást.
A szocialista kormány megalakulása sem választások alapján történt. Ugye ott egy bizalmatlansági indítvánnyal távolították el az előző kormányt, Mariano Rajoy jobboldali kormányát. Tehát ez a szocialista kormány már eleve úgy született, hogy nem csak szavazás nem állt mögötte, de többség sem. A kormánynak szüksége volt általában kisebb pártok támogatására, többek között a katalán pártok támogatására. Ugye tudjuk, hogy jelenleg Spanyolországban a katalán helyzet adja az egyik legbonyolultabb faktort, és azon múlott eddig a szocialista kormány döntésképessége, egyáltalán a törvények és a törvényhozás és a parlamentben a döntések meghozatala, hogy ezek a katalán pártok mellé állnak-e. Most bukott el a jelenlegi terv, ugye a költségvetést nem sikerült megszavazni, mert a katalán pártok végül nem szavaztak a kormánnyal. Tehát most érkeztek el ahhoz a ponthoz, amikor a szocialisták nagyjából egyedül maradtak, kivéve ugye ez a Unidos Podemos nevű együtt képesek vagyunk rá, leginkább szélső baloldali formáció, ami még támogatná a szocialista kormányt, de ketten együtt sem elegek ahhoz, hogy akár a költségvetést, akár bármit megszavazzanak a spanyol parlamentben.
Mintazonáltal a legfrissebb közvéleménykutatások szerint a szavazatok közel egynegyedére számíthatnak a szocialisták, ha ma lennének a parlamenti választások, viszont a két legnagyobb jobboldali párt együttesen már több voksra számíthat. Komoly változásokra lehet számítani áprilisig, vagy már most megkezdődtek a koalíciós tárgyalások a színfalak mögött?
Megkezdődtek, sőt már előre haladottak is tulajdonképpen. Nem is két jobboldali pártról kell beszélnünk, hanem háromról. Ugye van ez a régi néppárt, ami régen hatalmon volt, ez a két nagy váltópárt közül az egyik. Másodiknak a Ciudadanos, az Állampolgárok nevű, hát leginkább ilyen jobb közé, kicsit liberális, de mégis konzervatív a párt, ez a két nagy. Ellenben, ami meglepetés, hogy az elmúlt évben nagy népszerűségre tett szert a Vox elnevezésű szélső jobboldali párt, amelytől azért elég sokan félnek, mert a régi Franco diktatúra retorikáját is használja valamennyire. Tehát igazából most azt kell majd nézni, és a közvéleménykutatások ezt is mondják, hogy tényleg kétesélyes a dolog, mert a három jobboldali párt, ha összefog, ezek közül a Vox még nincs bent a parlamentben, most viszont annyira népszerű, hogy biztos bekerül. Tehát ha a három jobboldali párt összefog, akkor együttesen talán megszerezhetik a többséget, de nem az abszolút többséget, ezért valamilyen együttműködőre szükség lesz. Nem példanélküli egyébként, nemrégen voltak Andalúziában a tartományi választások, és ott a három jobboldali párt összefogott. A Vox szélső jobboldali segítségével sikerült ott úgy kormányt alakítani, hogy hosszú évtizedek óta nem szocialista kormány alakult Andalúziában, hanem ez a jobboldali triumvirátus.
Milyen tanulságokat vonhatnak le az európai parlamenti pártcsaládok a spanyol politika újrarendezéséről, milyen hatással lesz az áprilisi spanyolországi választás a májusi európai választásokra?
Brüsszelből már hallani olyanokat, hogy attól tartanak, hogy ez az olasz modell, ami ugye most Olaszországban van, hogy ez Spanyolországra is átterjed. Mindenki harcol mindenkivel, megjelentek ugye a szélsőséges populista erők, és ez egy eddig nagyjából stabilnak tűnő újabb európai országban is felüti a fejét.
Lénárt Andrást, a Szegedi Tudományegyetem adjunktusát hallották.
EP percek.
Hírek, interjúk, háttérinformációk az Európai Parlament legfontosabb döntéseiről, vitáiról és azok hatásáról.
A műsor együttműködő partnere az Európai Parlament tájékoztatási irodája.
Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Németh Zoltán. Elfogadta az Európai Parlament a regionális támogatások szabályozásáról alkotott álláspontját. Ez a szabályozás határozza majd meg, hogy 2021 és 2027 között hogyan költik el az Unió regionális kohéziós és szociális költségvetését. Gálik Zoltán, a Corvinus Egyetem docense azt mondta, az EP most elutasította a gazdasági mutatóktól függő régiós támogatás elvét.
Ugye ez egy olyan feltételrendszer lenne, ami eddig nem volt az Unióban, és a parlamentnek a fő gondolma az, hogy ezzel az egyik legfontosabb célját, a felzárkóztatást gátolnák meg az Európai Bizottságtól, azok, akik ezt a javaslatot tovább vinnék.
Az EP képviselők rögzítették, hogy a finanszírozási alapelveknek szorosabban kell kapcsolódniuk az unió általános céljaihoz. Többek között a versenyképesség fokozásához, a kis- és középvállalkozások megerősítéséhez, a környezetvédelem és a környezet állapotának javításához, valamint segíteniük kell az alapvető jogok tiszteletben tartását, a nemek egyenlőségének biztosítását, illetve bármilyen hátrányos megkülönböztetés megelőzését. Az Európai Parlament belügyi állampolgári jogi és igazságügyi szakbizottsága kedden támogatta, hogy az Európai Unió 2020 utáni költségvetése nagyobb hangsúllyal válaszoljon a migrációs és menekültügyi kihívásokra, valamint a határok megerősítésére irányuló törekvésekre. Az EP szakbizottsága jóváhagyta, hogy az Unió menekültügyi migrációs és integrációs alapjának 2021 és 2027 közötti költségvetése 9,2 milliárd euróra emelkedjen, ami folyóárakon 51%-kal több az előző pénzügyi kerethez képest. Támogatta továbbá az új integrált határellenőrzési alap létrehozását, és hozzájárult annak 7,1 milliárd eurós költségvetéséhez. Szintén a LIBE, tehát a Belügyi és Állampolgári Jogi és Igazságügyi Szakbizottság aggodalmát fejezte ki a jogállamiság Máltán és Szlovákiában tapasztalt súlyos hiányosságai miatt, utalva a két országban az újságírók ellen elkövetett gyilkosságokra. Az állásfoglalás a jogállamiság mellett a korrupció és a szervezett bűnözés elleni küzdelem, a bűnüldözés pártatlansága és az igazságügyi függetlenség területén állapított meg súlyos hiányosságokat.
Európai Parlamenti Választások, kampányhírek.
Az Európai Néppárt kaphatja a legtöbb helyet az Európai Parlamentben a májusi választás után, derült ki a testület első előrejelzéséből. A mandátum becslése a Brexit utáni 27 tagú Európai Unióra vonatkozik, ismertette az adatokat Jaume Duc, az EP szóvivője.
The EPP Group 183 seats.
Az Európai Néppárt 183 helyet kapna, a mostani 217 helyet, az Európai Szocialisták 135-öt, a jelenlegi 186 helyet, a Liberálisok és Demokraták Szövetsége 75-öt, a 68 helyet. A negyedik legnagyobb csoportosulás pedig a Szabadság és Nemzetek Európája lenne 59 helyjel.
A mostani harmadik legnépesebb frakció az Európai Konzervatívok és Reformerek pedig a brit képviselők távozásával visszacsúszhat az ötödik helyre 51 mandátummal. A patkó bal szélén ülő Egyesült Európai Baloldal északi zöld baloldalnak mintegy 46, a zöld frakciónak 45, a Szabadság, Jogok és Demokrácia Európája mozgalomnak 43, a függetlenként politizálóknak 10 helyet jósol a közvéleménykutatás.
Európai parlamenti választások. Kampányhíreket hallottak.
Megszavazta a természeti katasztrófák kezelését célzó RescEU nevű rendszer létrehozását az Európai Parlament. Hogy gyorsabbá és hatékonyabbá váljon az árvizek, erdőtüzek, földrengések vagy járványok sújtotta országok támogatása. Elisabetta Gardinit, az Európai Néppárt olasz jelentéstevőjét hallják.
A polgári védelmi mechanizmus megerősíti a tagállamok közötti együttműködést.
A RescEU csak kiegészíti, nem pedig helyettesíti a nemzeti katasztrófa védelmet, csak is akkor lép közbe, ha egy adott tagállamnak már nem áll elegendő erőforrás rendelkezésére a helyzet kezelésére.
A polgári védelmi mechanizmus a szubszidiaritás elvén alapul, ezért múlik a tagállamokon, hogy aktiválják, ha nem tudnak megbirkózni a vészhelyzetekkel.
A rendszer költségeit és kapacitásait tehát teljes mértékben közösségi finanszírozásból fedezik, és az Európai Bizottság dönt majd az eszközök bevetéséről. A jelenleginél jobb körülményeket kell teremteni a haszonállatok szállításában. Egységesen és szigorúan be kell tartani az állatok jólétére vonatkozó rendeletet, amelyet egyes tagállamok nem vesznek figyelembe, mondta ki az Európai Parlament. Jön Dorman, dán jelentéstevő, az Európai Konzervatívok és Reformerek frakció politikusa.
Nem akarjuk, hogy az átszállítás ilyen hosszú ideig tartson. Látjuk a különbséget abban, hogy az egyes országok hogyan bánnak az állatokkal.
A képviselők felkérték az Európai Unió tagállamait, hogyha szabályszegést tapasztalnak, értesítsék a szállító útvonala által érintett összes országot.
Ha a harmadik országok nem tudják garantálni, hogy úgy bánnak az állataikkal, mint mi Európában, meg fogjuk tiltani azoknak az állatoknak az exportját.
Az EP felkérte továbbá az Európai Bizottságot, hogy határozza meg az egyes fajok szállíthatóságának leghosszabb időtartamát, és alakítson ki stratégiát arra, hogyan mozdulhatna el az EU az élő állatok helyett, inkább a vágott hús szállítása, illetve a szaporítóanyag kereskedelem felé. Ez volt az EP Percek. Műsorunk meghallgatható vagy letölthető az infostart.hu/magazin/EP_percek oldalon.
Az EP Perceket hallották.
A műsor együttműködő partnere az Európai Parlament tájékoztatási irodája.
Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallották, a szerkesztő Fekete Szalóki Zoltán, a műsorvezető Kocsonya Zoltán volt. Köszönöm, hogy velünk tartottak, viszont hallásra.